Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan jó, hogy annyi mindent tudhatunk rólad. Tudhatjuk azt, hogy bátran rád bízhatjuk az életünket. Tudhatjuk azt, hogy te ismered, tudod a mi szükségeinket. Köszönjük, hogy tőled kérhetjük, várhatjuk azt, hogy töltsd be a szívünket mindazzal a jóval, amelyet te elterveztél a mi számunkra, hogy te vezess el bennünket ahhoz a jó célhoz, amelyet elénk adsz. Köszönjük neked, hogy olyan sok mindent mondtál már nekünk ezen a héten is. Köszönjük, hogy sok mindent tudhatunk már. Add, Urunk, hogy hadd legyen mindez a mi számunkra nem csupán elmélet, hanem életgyakorlat. Hadd kövessünk így téged hűségesen. Amen. Mielőtt a mai témába belekezdenék, az elmúlt két napban többféleképpen megkérdeztetek, és az az érzésem, hogy talán nem csak azoknak volt kérdése, akik megkérdeztetek erről a kérdésről, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Bibliának két különböző szavát többnyire ugyanúgy fordítja a Biblia fordításunk. Ugye Krisztina tegnap említette ezt a pneuma és psziché különbségét, ami az újszövetségi görögben megjelenik. Hogyan lehetséges az, becsületes dolog-e egyáltalán az, hogy a Biblia fordításunk nem különbözteti meg ezeket. A kérdés jogos, és szeretnék is ezért csak nagyon röviden reflektálni erre. Ez nem becsületesség kérdése, ez nyelv kérdés, nyelvi kérdés, és talán egy egyszerű példával mindannyian meg tudjuk érteni, hogy van, hogy szükségszerű ugyanazzal a szóval fordítani egy idegen szövegben két különböző szót. Van-e közöttünk olyan, aki fordított már angol, vagy német, vagy francia, vagy spanyol, vagy orosz nyelvű mondatokat magyarra? Nem tudom, hogy van-e közöttünk ilyen. Viszonylag kevesen, én többekre számítottam. Azt hittem, hogy vannak, akik tanultak nyelvet az iskolában, ki orosz, ki angolt, ki németet, ki spanyolt, meg vannak talán közöttünk nyelvvizsgázott emberek is. Ha egy angol mondat úgy kezdődik, hogy he, akkor ezt hogyan fordítjuk magyar, vagy egy német mondat úgy kezdődik, hogy er, vagy egy francia, egy il, vagy egy orosz, úgyhogy on úgy kezdődik, akkor hogyan fordítjuk magyarra? Ő, az ő személyes névmást használjuk. Hogyha egy angol mondat úgy kezdődik, hogy she, vagy úgy kezdődik egy német mondat, hogy sie, vagy egy orosz mondat, hogy Anna, vagy egy francia mondat, hogy el, akkor azt hogyan fordítjuk magyarra? Ő. Akkor a he meg a she az ugyanaz, az er meg a zi az ugyanaz. Ugye tesz egy különbséget az a nyelv, amiről fordítunk, az indoeurópai nyelvek többsége tesz egy különbséget, amit mi magyarban nem tudunk értelmezni. Magyarban nincsen külön személyes névmásunk, az egyik őre meg a másik őre, de többnyire nincs is rá szükségünk, mert a szövegkörnyezetből kiderül. Használhatlak, Joe, téged most példamondatnak? Köszönöm szépen. Ha azt a mondatot mondom, hogy Joe az első között érkezett a terembe, hogy beállítsa a hangosítást, ő a csapatnak a hangmérnöke, akkor az ő, ugye ez egy angol mondatban hível szerepelne, egy német mondatban erre, egy angol mondatban onnal, de mi értjük anélkül, hogy megkülönböztetnénk, hogy itt he van, hogy az ő az a Joe-ra vonatkozik. Ha egy női név szerepelne a Joe helyén, akkor az angol, a német, a francia, az olasz, az orosz, azok használnák a nőnemű személyes névmást, de mi akkor is ővel fordítanánk. A gond akkor lenne, és aki fordított, ezért kérdeztem, hogy fordítottatok-e már nyugati nyelvekből, vagy oroszból magyarra, hogyha azt mondom, hogy Joe és Móni első között érkezett a terembe, mert ő a csapat hangmérnöke, be akarta állítani a hangeszközöket. Ugye a nyugati nyelvek itt az őt, azt hímnemű személyes névmással adnák meg. A Joe és Móni esetében magyarul értelmetlen is, tehát ilyenkor jön az, hogy a fordító kreativitásra kényszerülnek, hogy valahogyan az őt azt egyértelműsítsék. Joe és Móni először érkeztek a terembe, mert Joe a csapatnak a hangmérnöke, valahogy így fordítanák, vagy valamiféle más kreatív módon Joe Mónival elsőként érkezett a terembe, mert ő a csapatnak a hangmérnöke. Tehát lehetséges az, hogy megkülönböztet egy nyelv két dolgot, amit mi magyarul nem tudunk, és itt Krisztina ezt részletesen jelezte is mi nekünk, hogy magyarul nem igazán van jó megfelelője. Ha a szellemet használunk, akkor az szükségszerűen félrevisz bennünket, mert magyarul a szellem az nagyon sok negatív asszociációt tartalmaz, nem lehet megkülönböztetni. De vajon szükséges-e megkülönböztetni? Bizonyos esetekben nyilvánvalóan szükséges, mint a Joe és Moni példa is mutatta, de azért fontos látnunk, hogy időnként különböző szavakat szinonímaként is használhatunk, vagy közeli szinonímaként is. Ha azt kérdezi valaki tőletek a jövőben, hogy hol voltál a múlt héten, mondhatod azt, hogy a Balatonszárszói üdülőben, és igazat mondasz. Azt is mondhatod, hogy a Balatonszárszói konferencia központban voltál, és megint csak igazat mondasz. Sőt, az én számomra először az jut eszembe, hogy a Balatonszárszói táborban, mert én 25 éve még úgy voltam itt, hogy se konferencia központ, se üdülő nem volt, csak tábor volt faházakkal itt ezen a területen. Ugyanarról beszélünk, és nagy jelentősége tulajdonképpen nincsen, bár bizonyos szövegkörnyezetekben lehet jelentősége annak, hogy nem csupán üdülőt kerestünk, hanem konferencia központot, ahol el tudunk csendesedni. Tehát így van a görögben az a pneuma meg a psziché, hogy a református felfogás, ezek ugyanarra vonatkoznak, két különböző oldalát kiemelve ugyanannak a valóságnak, ahogyan ez az épület lehet, vagy ez az épület komplexum, ez lehet konferencia központ is, lehet üdülő is, lehet tábor is, lehet szálloda is, attól függően, hogy hogyan beszélünk ezekről. Néha a megkülönböztetésnek van jelentősége, de alapvetően ugyanarról beszélünk. A mai igénk, amit szeretnék fölolvasni, ami már a házasságunk szellemi és a családunk szellemi oldaláról beszél, a Római Levél 12. részében van. Az első két vers az, amit olvasni szeretnék. Római Levél 12. rész első két versét keressük meg. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azt mondtam szerdán, és ugye ennek a fényében hallgattuk a tegnap előtti igéket, hogy református hitvallásaink tanításában az ember két valóságban, vagy az emberben két valóság egyesül, a református embertan, a református antropológia, így is mondtuk, hogy dihotomista. Így fogalmazta ezt meg a második helvét hitvallás, amire utaltam a szerdai alkalmon. Azt mondjuk továbbá, hogy az embernek két, méghozzá különböző lényege van egy személyben. A halhatatlan lélek, amely a testtől elválva nem alszik el, nem vészel, illetve a halandó test, amely azonban az utolsó ítéletkor feltámasztatik a halottak közül, hogy azután az egész ember örökre vagy az életben, vagy a halálban maradjon. Látjuk, hogy ez a meghatározás nagy hangsúlyt helyez az egészségére, az egységére az embernek. Egy személyben van ez a két különböző lényeg, amelyről szó van, a lélek és a test. És Istennek a célja, és Istennek a munkája az, hogy a végén az egész ember örökre vagy az életben, vagy a halálban maradjon. Ez lesz a végső állapotunk. Isten egész test és lélek emberként lát bennünket, és így formál bennünket. Ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt, ugye mondtam, hogy dihotomizmus, ahogyan nevezzük ezt a két lényegű, vagy két valóságból vett voltát az embernek, de ez nem azonos a dualizmussal, hogyha ismerjük ezt a kifejezést, a dihotomizmus. Nem két egymással ellentétes, nem két egymással harcban álló valóságról van szó. Egy személy, a test és a lélek Isten terve szerint együtt teszi emberré az embert. Csak így lehetünk ember, test és lélek egységében. Két valóság, kétféle lényeg, és egyből fölmerülhet a kérdés mi bennünk, hogy akkor miért beszélünk most mégis egy harmadikról is. Hogyan kapcsolódik a szellemi életünk mindezekhez? Szorosan nézve azt kell, hogy mondjuk, hogy a szellemi életünk az a lelki életünknek a része. Az emberi értelem a bibliai antropológiában az emberi lélek egyik nagyon fontos területe. A lelki valóságnak a gazdagsága az, ami indokoltá teszi, hogy külön beszéljünk róla. De, ahogyan ezt már említettem, nem külön választva tőle. Ahogyan tegnap Krisztina alapvetően a lelki életünknek más vonatkozásait emelte ki, de ő maga is jelezte, hogy olyan témákról is beszélt, amelyek bizony a szellemi részéhez is a lelki életünknek hozzátartoznak. Nem lehet ezeket élesen szétválasztani egymástól. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, hogy voltatok általános iskolában, mi tanultunk geometriából is, meg aztán technikából is alkalmazni, ilyen műszaki rajzot kellett készíteni. El kellett készíteni ugyanannak a testnek a képét először előnézetből, aztán oldalnézetből, aztán felülnézetből, és aztán azt tanultuk, hogy ha ezek jól meg vannak rajzolva, akkor annak alapján akár meg lehet csiszolni, el lehet készíteni egy testet, még gyakoroltuk is mi annak idején, hogy hogyan lehet megcsiszolni egy testet, annak alapján, hogy van egy műszaki rajz a kezünkben. Különböző oldalai vannak egy-egy tárgynak, de az ugyanannak a tárgynak a különböző három oldala. Az egysíkú gondolkodás az, amelyik az egyik nézőpontot a tárggyal azonosítja. De minket Isten nem akar ilyen egysíkú gondolkodásban meghagyni, és a Biblia éppen ezért az emberi lelket is sok oldalról mutatja be, erre tettem utalást, hogy sokféle képpel jelzi a mi számunkra, hogy hogyan gondolkodhatunk az emberi lélekről. Az emberi lelket sokféle oldalról, különféle összefüggésekben mutatja be. Erre már utaltam szerdán. Mi a szerepe a szellemi képességeinknek, az értelmi képességeinknek a lelki életünkben? Itt a másik református hitvallásunkat, a Heidelbergi KT-t hadd hívjam segítségül. A Heidelbergi KT 21. kérdés felelete az igaz hitre kérdez rá. Figyeljük meg, hogy milyen két fontosabb összetevőjét fogalmazza meg az igaz hitnek. Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Amikor a lelki életünkről beszélünk, akkor nagyon sokszor a hangsúly az a második összetevőre kerül, a szívbéli bizalomra. Arra a bizalomra, amely minket összeköt Istennel. Tegnap is ez volt a középpontban, amikor a lelki életünkről szó volt. Emlékezte Krisztinának a nagyon életes példájára, amikor fortyog az emberben az indulat, ott lenne bennem az, hogy ráöntöm a másikra azt, ami bennem van, meg fáradt is vagyok, meg is terhel sok minden, meg időnként úgy érzem magam, hogy most már elegem van mindenből, és végül mégsem a magam indulatát engedem szabadjára, de még csak nem is hagyom azt a mélyben fortyogni, hanem utat engedek a lélek munkájának. Ez a szívbéli bizalom. Amikor elhiszem azt, hogy az a jó, amire Isten engem késztet. És engedem, hogy az valósuljon meg az életemben. A szívbéli bizalomból fakad ez a fajta engedelmesség. A szívbéli bizalom, amelyiknek az alapja, amit a Heidelbergi KT így mond, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen, kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Erre épül föl a szívbéli bizalom. Csak hogy látnunk kell, hogy éppen ezért a szívbéli bizalom nem önmagában áll. Stabil alapokra fektette Isten a mi szívünk bizalmát. Egy igaznak tartott ismeretre épül föl. Ismerem azt, akiben bízom. És bár néha vakon is megbízom benne, de végső soron mégsem vakon bízom benne soha, mert hogy megismertem őt. Mert hogy tudom, hogy mit tett értem. És tudom, hogy mi a célja az életemmel. Tudom, hogy mit ajándékozott nekem. A szívbéli bizalomban benne van annak a tudása, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz. Ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Ezért bízom ő benne, mert tudom, hogy mit akar véghez vinni az életembe. A szívbéli bizalmat tehát alátámasztja, megerősíti az, hogy ismerem őt, tudom, hogy mit végez az életemben, ezért rábízom magam. Ezt a kettőt nem is lehet egymástól külön választani. Igaznak tartott ismeret nélkül, helyes ismeret nélkül nincsen Istenben szívbéli bizalom. Ha nem ismerjük őt, nem fogunk bízni benne. És fordítva is igaz, hogy ha Istenben nem bízunk, akkor valószínűleg nincsenek helyes ismereteink őróla. Nincsenek tiszta ismereteink őróla, vagy ha az ismereteink helyesek is, nem tartjuk azt igaznak, mert ha igaznak tartanánk, akkor azonnal rábíznánk magunkat. Ha megismertem Isten szavát, és fölismertem, hogy az igaz, akkor rá fogom bízni magamat mindenestül őrá. Ezt a kapcsolatot, ezt jól jelzi, ha megnézitek ugyanebben a kérdés feleletben, az, hogy hogyan jelenik meg egymás mellett az ismeretnek a forrása, meg a bizalomnak a forrása. Miből ered az ismeretünk, az igaznak tartott ismeretünk? Valószínűleg jót mondtok, csak én már nagyon öreg vagyok, és süket vagyok. Az igéből, Isten az ő igéjében kijelentette nekünk, ezt én igaznak tartom, amit ő mondott, és ebből fakad az Isten ismeretem. Meg ebből fakad az önmagamról való ismeretem. Meg ebből fakad az engem körülvevő világról való ismeretem. Ebből fakad az, hogy hogyan gondolkozom a kapcsolatokról, az emberi kapcsolatokról, az Istennel való kapcsolatokról, amelyek az életemben jelen vannak. Miből fakad a bizalom? Figyeljük! A Szentlélek ébreszti bennem az evangélium által. Az evangélium által, amit honnan ismerünk, az Isten igéjéből ismerünk. Tehát ugyanaz a Szentírás áll a szívbéli bizalmunk hátterében, és ahogyan Krisztina ezt tegnap helyesen és nagyon határozottan hangsúlyozta, és nagyon nagy szükségünk van, hogy ezt komolyan vegyük, hogy nem tudunk bízni Istenben, ha Isten igéjét nem olvassuk, mert Isten szent lelke az igét használja föl arra, hogy ő benne bizalmat ébresszen, de ugyanígy nem lehet helyes ismeretünk sem, anélkül, hogy az ő igéjét kezünkbe vennénk, és tanulmányoznánk, és megértenénk. Ez a szellemi lelki valósága az embernek, Istennek abból a megkülönböztetett tervéből fakad, amellyel külön választotta az embert a többi alkotásától. Külön választott bennünket. Az ember az egyetlen olyan alkotása Istennek a látható világban, amelyik képes tájékozódni a látható világban is, és képes tájékozódni a láthatatlan világban is. Amikor az ember szellemi életéről beszélünk, akkor tulajdonképpen erről a kettős tájékozódásról beszélünk. Hogy tájékozódni tudunk a látható világban, és tájékozódni tudunk a láthatatlan világban, amely a látható világ fölött áll. A látható világban a többi élőlény is tud tájékozódni. Néha irigylésre méltó eszközöket kaptak erre Istentől, ha belegondolunk, hogy a ragadozó madarak milyen távolságból, milyen kis mozgást észrevesznek, és aztán le is csapnak abban a pillanatban, amikor észrevették a pockot a mező közepén, hogy a pockot azt hiszi, hogy még ott van, pedig már nincs is ott. Elképesztően jó eszközöket kaptak Istentől a ragadozó madarak, vagy engem mindig lenyűgöz az, a fiam rajong a hüllőkért, lenyűgöz az, hogy bizonyos kígyóknak állítólag Isten hőkamerát szerelt be a szervezetébe. Vannak olyan kígyófajok, amelyek egészen pici hőmérsékletbeli különbséget is, mint egy látnak a környezetükben. Tehát hiába bújsz el a bokorba, mondván, hogy akkor nem fog téged észrevenni. Ő azt látja, amit ugye az ember valahogy a 20. század második felében mindenféle hadászati technikára kifejlesztett. Ő ezt már azt látja, hogy te ott vagy, mert ott melegebb a tér, más a térnek a hőmérséklete, és gond nélkül lecsapod a annak ellenére, hogy a szemével lehet, hogy nem tud kivenni téged. De van neki hőkamerája. Tehát elképesztően jó eszközöket adott Isten a látható világban való tájékozódásra más teremtményeknek. Tényleg az ember csak megpróbálja másolni egyiket másikat. De egyedül az emberről olvassuk azt, hogy Isten kép másra lenne. Ami azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan alkotása Istennek, egyedül az ember az az alkotása Istennek, aki tud tájékozódni a láthatatlan világban, mi vagyunk azok, akik érthetjük Istennek a gondolatait, az ő terveit, az ő céljait, mi vagyunk azok, akik elénekelhetjük azt, hogy tudom, az Úrnak terve van velem, nem azért, mert ne lenne terve neki a sasmadárral vagy a vízisiklóval is, hanem azért, mert a sasmadár meg a vízisikló ezt nem fogja föl, nem érti, nem tudja értelmezni. Ezért bízta Isten ránk a világnak a kormányzását. Mert a látható világban mi vagyunk az egyetlen olyan alkotása, amelyik nem csak a látható világot tudja föltérképezni maga körül, hanem a láthatatlan világról is tudása, ismerete, gondolatai lehetnek. Éppen ezért csak úgy zárójelben, hadd jegyezzem meg, időnként találkozom ezzel, hogy azok, akik materialistán, de megpróbálnak intelligensen közeledni a kereszténységhez, azok azt mondják kérdésként, hogy de hát állati intelligencia is létezik. Nemrégen a Pécsi Állatkertben azt olvastam az egyik táblára kiírva, hogy az a majmok azok válogatnak, bizonyos majomfajták válogatnak az ételek közül, és például, hogyha érzi azt, hogy beteg, akkor mindenféle gyógynövényeket fog gyűjtögetni magának, mert tudja azt, hogy arra van a szervezetének szüksége. Valóban létezik bizonyos típusú, időnként nagyon fejlett állati intelligencia is, de ez mind erre a látható világra korlátozódik. Az emberi intelligencia is korlátozott, ne szálljunk el magunktól, de az emberi intelligenciának nem egyetlen egy területe van a látható világ, hanem a láthatatlan világra is kapott Istentől képességet, hogy ezt befogja. Istennek minden alkotásával az a célja, hogy az ő akaratát kövesse, hogy neki engedelmeskedjen, nem véletlenül, hiszen ez van a javára minden alkotásának. De ezt nem egyformán viszi véghez. A sas meg a vízisikló nem azért teszi Isten akaratát, mert értelmével felfogja, hogy mi az, amit Isten elgondolt, és döntésével követi az Isten akaratát. A sas meg a vízisikló az ösztöneiben programozva kapta meg Istennek az akaratát, és azt követi, amit az ösztönei, az Istentől kapott ösztönei diktálnak. Az embereknek adta meg Isten azt a kiváltságot, nekünk adta meg azt a kiváltságot, hogy megérthetjük Isten akaratát, gyönyörködhetünk abban, és saját döntésünkből követhetjük azt. És itt jutunk el a szellemi életünknek a hangsúlyához, hogy miért érdemes és fontos erről beszélni. Az értelmünk az az eszköz, amelynek a segítségével tájékozódni tudunk. Tájékozódni tudunk a látható világban, és tájékozódni tudunk a láthatatlan világban. Olyan ez, hogyha egy képet akarunk rá alkalmazni, mint egy beépített navigáció. Egy beépített navigáció, amely vezet bennünket azon az életúton, amelyen Isten elindított. Vagy éppen ez a beépített navigáció vezet minket félre, ha rosszul működik. És itt válik kimondottan hangsúlyossá az, hogy jól működik a szellemi valóság az életünkben, az értelmünk, helyesen gondolkodunk-e, vagy rosszul gondolkodunk-e, helytelenül gondolkodunk-e, és akkor a legjobb szándékkal is lehet, hogy rossz célokhoz fogunk eljutni, ahova soha nem vágytunk. Mi kell ahhoz, hogy egy navigáció jól működjön? Én nem vagyok mérnök, és nagyon mélyen ebben nem akarok belemenni, mert valószínűleg sokkal több minden, mint amit én látok, de mindenképpen egy összetett szerkezet és néhány nagyon fontos dolog szükséges egy jól működő navigációhoz. Kell mindenképpen egy térkép, ugye, ami a navigáción megjelenik. Minél pontosabb, minél tisztábban elkülönülnek a különböző helyek a térképen, annál jobban tudunk majd egy helyre, vagy annál jobban meg tudjuk közelíteni vele a célunkat. Aztán kell egy program, amelyik tudja olvasni ezt a térképet, hogy tényleg onnan, oda vezessen minket a térképen a navigáció, ahonnan, ahová jutni szeretnénk, ahol vagyunk, és ahová jutni szeretnénk. És végül képesnek kell lennie arra egy navigációnak, hogy fogja a felülről jövő jeleket, hogy ennek alapján beazonosítsa azt, hogy hol van jelenleg, hogy milyen irányba tart, hogy be tudjuk azonosítani a helyzetünket, szükséges a felülről érkező jeleket fogni. Az emberi értelemben ezek egyesülnek egymással. Az emberi értelemben van egy térkép, amelyen rajta van a jelenlegi pozíciónk, és amely ilyen reménység szerint rajta van a cél, ahova tartanunk kellene, továbbá az oda vezető utak. Az emberi értelemben van egy program, amely a szükséges információkat elérhetővé teszi, és fontos, hogy jól tegye elérhetővé a mi számunkra. Múltkor valahova utaztunk, és menet közben elkövettem azt, amit elvileg ugye nem szabadna, hogy az ember hozzányúl a navigációhoz, ami ott van a műszerfal mellett. Elvileg ugye nem nyúlunk hozzá, mert az útra figyelünk. De hozzányúltam, és valamit nem megfelelően nyomhattam meg, és az egész térkép úgy, ahogy volt, elfordult. Korábban ugye én ahhoz szoktam hozzá, hogy a térképnek az alján vagyok én, és fölöttem van az az út, amin haladok. Itt meg alul volt dél, fölül volt észak, kelet-nyugat. Én meg próbáltam megtalálni, hogy az a ferde vonal, ami ott a középen keresztül halad, az most akkor pontosan merre, meg hogyan, meg mint, és néhány másodpercben beletelt, amíg felfogtam, hogy mi az, ami történt, és amíg a következő piros lámpáig elnavigáltam úgy ezzel a kicsit sajátos képpel, hogy aztán utána visszafordítsam, hogy értelmezhető legyen megint csak az a kép, ami előttem van. Ha a program mást mutat, másképpen van beállítva, mint ahogyan az ember hozzászokott, akkor lehet, hogy félre fog engem vezetni, vagy lehet, hogy össze fog engem kavarni, vagy lehet, hogy hirtelen, amikor más képet látok, eldobom a kormányt, mert azt mondom, hogy azt sem értem, hogy itt miről van szó. Vagy előfordulhat, hogy ha nem megfelelően kezeli a program az információkat, akkor más információt fog én nekem, más célt fog nekem kiadni, mint ahova valójában mennék. Valamelyik nap itt délután még beszélgettünk valakivel, utána mentem le a család után a strandra, és beírtam, hogy Balatonszárszó szabadstrand, kiadott nekem egy balatonszárszói szabadstrandot, rá nyomtam, és ha nem figyeltem volna kellően időben, akkor elvitt volna engem a város másik felébe, egy másik szabadstrandra, ahol veszek fürdeni, ugyanolyan jól tudtam volna, de a családomat nem találtam volna meg. Mert hogy nem különböztette meg a térkép a két szabad strandot, amelyik itt Balatonszárszón van. Fontos, hogy legyen egy olyan program, amelyik világosan elkülöníti a különböző dolgokat. És nagyon fontos, az értelmünkben benne van a képesség a felülről érkező jelek fogására. Mindezeknek jól kell működnie ahhoz, hogy elérjük a célunkat az életünkben. A Biblia azt mondja, hogy a bűnesetben súlyos fertőzést kapott ez a navigáció, és összeomlott a rendszer. Súlyos fertőzést kapott, és összeomlott a rendszer. A Biblia, amikor az ember tájékozódásáról beszél az Ószövetségben, és sokszor az Ószövetség nyomán az Újszövetségben is, a szívnek a képét használja. A szív képe az, amelyik az emberi tájékozódást megfogalmazza. Az ószövetségi embernek a szíve gondolkozik. Figyeljük meg, mit mond a bűneset után az emberről Isten, ami az özönvíz leírását megelőző diagnózisa Istennek. Látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Ezért megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. A bűnesetben az embernek a szíve megromlott. És ez nem csupán azt jelenti, hogy időnként rossz érzéseink vannak, mert a mi gondolkozásunkban a szív az érzésekkel függ össze, hanem azt, hogy rosszul tájékozódunk a világban. Rosszul gondolkozunk arról a világról, amelyikben benne élünk, az ember szívének minden szándéka és minden gondolata megromlott. Az ember elvesztette a felülről érkező jeleket. Elvesztette azokat a jeleket, amelyek segítenének beazonosítani, hogy most éppen hol vagyunk. Sőt, gyakran egy másik adást fogunk, egy olyan adást, amelyik félrevisz bennünket. Amelyik tudatosan rosszul pozícionál bennünket. Nem ott vagyunk, ahol látjuk magunkat. Azt gondoljuk, hogy alapvetően minden rendben van az életünkben. Azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen nincsen semmi, ami komolyabb problémát okozna, apróbb módosításokra van szükség, de lényegileg helyünkön vagyunk. És aztán, hogyha Isten jelei elérnek bennünket, akkor elkezdjük kapizsgálni azt, hogy nagyon nagy bajban vagyunk, egy mocsárba süllyedünk éppen lefele, még akkor is, hogyha a korábbi jeladó azt hozta be nekünk, hogy mi az autópályán haladunk egyenesen a cél felé. Nem néztünk körbe, hogy valójában hol vagyunk, elhittük a navigációnak, hogy helyünkön vagyunk. Elvesztettük tehát a jeleket, és nem tudjuk jól kezelni a térképet. Időnként fordítva tartjuk a térképet magunk előtt, és azt hiszük, hogy az, ami fölül van, az valójában alul van, és ami alul van, az valójában fölül van. Felforgatta a fertőzés a térképet, és egészen máshogy mutatja, mint ahogyan az valójában van. Annyira kedves előttem egyszerűségében az, amit Isten igéjében Ézsaiás próféta mond arról, hogy milyen felforgatva látjuk mi az Isten térképét ebben a világban, amikor azt mondja Ézsaiás próféta, hogy jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Tönkrement a program, időnként nappal azt mondja, hogy ó, hát már itt az éjszaka, sötétben vagyunk, időnként éjszaka azt mondja, hogy most világosságban haladsz előre, időnként úgy tűnik, hogy jó irányba visz bennünket, pedig valójában fölcserélte egymással a jót és a rosszat, fölforgatta a térképet, nem tudja már jól kezelni azt. Sőt, néha magát a térképet is átrajzolja a bűnbe esett embernek az értelme. Ráírja különféle zsákutcákra, hogy ez a boldogság felé vezető út. Vagy azt mondja, hogy ez az üdvösség bevezet, pedig valójában az utca végén, hogyha nagy lelkesen elindulsz rajta, egy szakadékban fogod találni magadat. És időnként, fordítva is igaz ez, átrajzolta a térképet, a jó utcát, a jó utat zsákutcának tünteti föl. Vagy azt mondja, hogy ahova vezet, oda nem érdemes menned. Megint csak a második helvét hitvallás az, ami eligazít bennünket az értelmünk jelenlegi állapotával kapcsolatban. Azt a kérdést teszi fel, hogy milyen volt, vagy milyen lett az ember a bűneset után. Aztán azt kell figyelembe venni, hogy milyenné lett az ember a bűneset után. Értelme ugyan nem vétetett el, a navigáció az megvan, és akaratától sem fosztatott meg, s nem lett teljesen kővé vagy fatuskóvá sem, de mindezek annyira megváltoztak és meggyengültek az emberben, hogy többé már nem képesek arra, amire képesek voltak a bűneset előtt. Az értelem elhomályosodott, az akarat pedig szabad akaratból szolgaivá lett, mert a bűnnek szolgál, nem akaratlanul, hanem akarva. Ezt mondhatjuk el tehát az ember értelméről a bűneset nyomán, a bűnesetet követően. Szükség van tehát a szellemi életünk reformációjára is. Ahogy a hetünk összefogó témája a megújulás, a reformáció, az életünk különböző dimenzióinak a reformációja, ugyanúgy a szellemi életünk területén is szükség van reformációra. És itt most újra olvasnám alapigénket, amelyik pont erről a reformációról beszél. Kérlek azért titeket, testvéreim, írja Pál apostol, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, reformációjával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Értelmünk reformációjára hív minket a Szentírás. Mit jelent ez? Azt jelenti mindenkit, hogy új program szükséges. A megromlott, tönkrement, fertőzött programot törölni kell, és a helyére egy új programot kell föltölteni az embernek az értelmébe. Ez az új program, amire hivatkozik az apostol. Amikor azt mondja, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára. Tanuljuk, ugye? Remélem, hogy fokozatosan tanuljuk a mindennapi csendességünkben is azt, hogy a Szentírást azt nem kiragadott részletekben olvassuk, mert az olyan, mintha a térképnek kivennénk bizonyos darabjait, aztán megpróbálnánk valami szabad asszociáció szerint összeillesztgetni ezeket a darabokat, és biztos, hogy nem az a térkép fog kijönni, amit eredetileg terveztünk. A római levél nem a 12. részével kezdődik, ezt jó, hogyha mindannyian szívünkbe véssük. Az első 11 rész az Isten irgalmáról, Isten kegyelméről beszél. Arról beszél, hogy Isten hogyan hozza ki az embert abból a nyomorult állapotból, amelybe beverekedtük magunkat. Hogy Isten Jézus Krisztusban lerombol mindent, amit mi nélküle építettünk, azért, mert mindaz káros, amit mi nélküle önmagunk, akár ellenében, akár ővele harcolva felépítettünk. És Jézus Krisztusban felépíti azt, amit mi nekünk kellett volna fölépíteni. Jézus Krisztusban mindazt megteremti, amit mi nekünk kellett volna létrehozni, és mindezt ajándékba adja nekünk. Erről szól a római levél nagyobbik része, az első 11 rész, és ezután tér rá, hogy a mi reformációnk csak ebben az összefüggésben érthető. Csak így lesz érthető. Ez az új program, az Isten kegyelmének a programja, amelyikben értelmet nyerhet a mi megújult értelmünk, megújult szellemünk, megújult gondolkozásunk. A régi program folyamatosan kerülő utakat ajánlott föl mi nekünk. Néha zsákutcákat, olykor az ellentétes irányba vezetett minket, mint amerre mennünk kellett volna. Soha nem érhettél volna célhoz, ha a régi programot követed. Az új program Isten irgalmának a térképén helyez el bennünket. Isten irgalmának a térképén mozgunk, ha Jézus Krisztusban hiszünk. Tulajdonképpen elmondhatjuk azt is, hogy az új program arra tanít meg minket, hogy helyben vagyunk. Mi nekünk olyan értelemben kell közelebb kerülnünk a célunkhoz, hogy a cél, hogy még mélyebben Jézus Krisztusban legyünk. Olyan jó volt hétfőn Krisztinától hallani ezt a nagyon hangsúlyos bibliai tanítást, hogy az igazi helyünk nekünk Jézus Krisztusban van. És tulajdonképpen az új program helyünkre tesz bennünket, Jézus Krisztusba helyez el bennünket, és arra bátorít, hogy minél valóságosabban éljük meg ennek a gazdagságát. Aztán nem csak új program szükséges, hanem új jelfogó is szükséges a mi számunkra. Mert a régi az már teljesen összekavarodott, hogy hol ezt fogta, hol azt fogta. Azt mondja Pál apostol, szánjátok oda magatokat okos istentiszteletként, élő szent Istennek tetsző áldozatul. Jönnek a jelek mindenhonnan. De tudatosíthatjuk magunkban, hogy vannak olyan jelek, amelyek félre akarnak minket vinni. Nem bármilyen jelnek adjuk oda magunkat és engedelmeskedünk. Csak az istentiszteleti jeleket engedjük be az életünkbe. Ahogyan hallottuk tegnap Pétertől este, hogy milyen nagyszerű dolog, ha minket szent fazéknak neveznek, mert azt jelenti, hogy az Úr számára elkülönített edények vagyunk. Igen, én szent vagyok, én Istené vagyok, én már bármiféle jelet nem fogadok magamba. Bármiféle útmutatásnak nem fogok engedelmeskedni. Bármiféle pozicionálást nem fogok magamnak elfogadni azt, amit Isten mond. Ha ő azt mondja, hogy nem vagyok a helyemen, akkor el fogok mozdulni onnan, ahol éppen tartózkodom. És újra várom a jeleket, hogy világossá tegye, ha valamiben nem vagyok a helyemen. Ott van a szívemben az a vágy, amit a 139. Zsoltárban a Zsoltáros megfogalmaz, miután megvallja azt, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Isten mindenestül ismer, és mindenestül tudja, hogy mi van velünk, azután szinte Isten elé tárja magát, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. azok a jelek, amiket te adsz, Istenem, azok legyenek, amelyek engem irányítanak, amelyek engem vezetnek az utamon. És az új program és az új elfogó után nagyon fontos, hogy új térképet telepítsünk az értelmünkbe. A kegyelemnek a térképét. A kegyelem útján haladunk. Csak hogy a kegyelem útját körülveszik a világnak a zsákutcái. És nem akarunk belemenni ezekbe a zsákutcákba. Tegnap erről is részletesebben hallhattunk este, hogy vannak ellenségeink ebben a világban. Akik megvetnek, akik kigúnyolnak, akik legjobb esetben is értetlenkednek, hogy mit csinálunk mi itt, meg merre megyünk, meg egyáltalán hogyan lehet ilyen kevés gógyink, hogy azt csináljuk, amit csinálunk. Fontos értenünk, hogy nem mi vagyunk a világ ellenségei. Akkor is, hogyha a világ ellenségesen fordul velünk szembe. Nem mi vagyunk a világ ellenségei, de mégis tudjuk azt, hogy a világ ellenséges viszonyban van Istennel, és éppen ezért van ellenséges viszonyban mi velünk is az a világ, amelyben élünk. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imádságában, ezt kérte az atyától, hogy nem azt kérem, hogy a világból vedd ki őket, de azt kérem, hogy a gonosztól őrizd meg őket. Ebben a világban élünk, és az Isten akarata szerint van, hogy ebben a világban élünk. Ebben a világban szolgálunk, de nem a világ útjait követjük. Éppen ezért nagyon fontos látnunk azt, és a térképen bejelölni, hogy melyek azok, amelyek a világ útjai, amelyek nem Isten útjai, mi nekünk Isten útjain kell járnunk. Ezen a ponton érdemes elgondolkozni azon, hogy mit kezdünk mi a világnak a kultúrájával, amelyik körülvesz bennünket. Hogyan viszonyuljunk ahhoz a tudományossághoz, amelyik a mai világunkban nagyon meghatározó, és nagyon sokszor majdhogy nem értékeket közvetít, vagy el is várja azt, hogy fogadjuk el értékesnek azt, amit értékesnek mond, és értéktelennek azt, amit haszontalannak állít be. Körülvesz minket a világnak a kultúrája. Vagy körülvesz minket az a művészeti világ, meg az a világ felfogás, amelyikben benne élünk. Hogyan viszonyuljunk ezekhez? Az első, amit el kell mondjunk, hogy ha mi úton vagyunk, akkor nem hunyhatjuk be a szemünket. Én az ember előfordul, hogy pislog, de ha hosszasabban eltakarjuk a szemünket, annak soha nem lesz jó vége. Nem hunyhatjuk be a szemünket ebbe a világba, benne élünk ennek a világnak a kultúrájában, és el fognak minket érni ennek a világnak a kulturális hatásai. Fontos, amit a helvét hitvallás hangsúlyoz, hogy értsük azt, hogy bizony az embernek a bűneset után az értelme elhomályosodott. Tehát fontos azt is látnunk, hogy az, amivel mi a világban találkozunk, az nem egy abszolút mérce. De azt is jó komolyan vennünk, amit a második helvét hitvallás ugyanebben a fejezetében kicsit később hangsúlyoz, amikor a tudományoknak a megértésére tanít minket. A földi dolgok megértésének a képességét azonban a bűneset ellenére sem vesztette el teljesen az ember. Isten ugyanis irgalmasságából meghagyta szellemi tehetségét, ám ez nagyon távol áll már attól, amely a bűneset előtt megvolt az emberben. Isten megparancsolja, hogy elménket kiműveljük, és egyúttal képességet és előmenetelt is ad hozzá. Nyilvánvaló az is, hogy Isten áldása nélkül egyetlen tudományban sem jutunk előre. A Szentírás egyértelműen Istenre vezet vissza minden tudományt. Isten megparancsolja nekünk, hogy ismerjük meg azt a világot, amelyben benne élünk. Éppen azért, hogy ne menjünk fának, amikor megyünk az úton. Ismerjük meg a világot, azért, hogy ne menjünk tévutakra, zsákutcákra ebben a világban. Ismerjük meg a világot, de ne a világ útjain járjunk, ne a világ értékrendjét kövessük. Isten arra akar minket megtanítani, hogy értsük azt, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen, és ennek fényében ismerjük meg a világot, és ahol az Istennel ellenségeskedő világnak a gondolkodásába botlunk bele, ott utasítsuk azt el, ott ne járjunk azokon az utakon, amelyeket felajánl a számunkra. Jakab apostol olyan világosan elénk adja ezt a mikor nagyon élesen így fogalmaz, hogy nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Miért? Azért, mert aki a világgal barátságot köt, az a világ szerint kezd el gondolkozni. Amire a világ azt mondja, hogy jó, arra azt mondja, hogy jó. Pedig lehet, hogy az valójában rossz. Hallottuk Ézsaiás próféta szájából, hogy bizony fel kell hívni a figyelmünket Isten ítéletére, amelyik azokon van, akik a jót rossznak, a rosszat jónak mondják. Mi ne menjünk vele ebbe a zsákutcába. Ne kövessük azokat, akik a jót rossznak és a rosszat jónak mondják. Ne barátkozzunk a világ értékrendjével. Akkor sem, hogyha a világ nagyon sok értékeset is létrehoz, és a világban nagyon sok értékeset is láthatunk. Az értékrendjét azonban a világnak nem vehetjük át. Akkor milyen térképünk legyen? A térképet Isten elénk adta a Bibliában, a Szentírásban. És arra bátorít bennünket, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És itt elsősorban a pozitív oldalt olvassuk, ismerjük meg, hogy Isten mi az, amit jónak mond. Mert ha tudjuk, hogy mi az, amit ő jónak mond, akkor föl fogjuk ismerni, ha valaki valami mást ad elénk. De azt minél gazdagabban, minél teljesebben ismerjük meg, hogy mi az, amit Isten jónak mond. Ugye olyan ez, mintha valaki jól ismer egy zeneművet, akkor hogyha beül egy koncertterembe, és a zenekar elrontja azt a zeneművet, akkor azonnal felfedezi, hogy itt valami nincsen a helyén, nincsen rendjén. Mert hogy valami téves hang esetleg becsúszott. Ha ismerünk jól egy verset, egyik nagy színészünkkel fordult az elő, hogy a szózatot összekeverte, ugye az első két, meg az utolsó két verszak hasonlít egymásra, de nem teljesen azonos, összekeverte a kettőt egymással, nem mondom most a színész nevét, mert kitűnő színész, és nem akarok őróla rosszat mondani, előfordulhat bármelyikünkkel. Persze azonnal föltűnik minden hallgatónak, aki ismeri a szózatot, és azért elég sokan ismerjük. Tudjátok meg, hogy mi az, ami Isten szerint jó. Hogy fölismerjétek azt, hogyha valaki rosszat mond. Tudjátok meg, hogy mi az, ami neki tetszik. Hogy a ti szívetek is arra rezonáljon. Hogy azt tetszen ti nektek is. Tudjátok meg, hogy mi az, ami tökéletes. Ne adjátok lejjebb. Amire Isten azt mondja, hogy ez az, amit tenni érdemes, azt cselekedjétek. Az szerint éljetek. Isten a Szentírásban elénk adja a helyes térképet. És az az akarata, hogy a mi szívünk térképe egyre inkább a Biblia térképét kövesse. És ezt végzi el mi bennünk, hogy a mi szívünk térképében a hibás vagy elrajzolt részleteket a helyére igazítsa az ő szent lelke. És itt jutunk el oda, hogy akkor, amikor a szellemi életünkről van szó, akkor meghatározó a Szentíráshoz való viszonyunk. Meghatározó, hogy hogyan gondolkodunk a Bibliáról. Mindeneknél fontosabb, hogy tisztán, egyre tisztábban értsük azt, hogy Isten mit mond jónak, mit mond rossznak, mit mond célnak, és mit mond elkerülendőnek a számunkra. A családi elcsendesedés, amit gyakoroltunk ezen a héten napról napra, reménység szerint minden családban. De jó lenne, hogyha állandó maradna az életünkben. Személyesen is, hogyha elcsendesednénk, együtt a házastársunkkal, ha Isten megadta ezt a lehetőséget, nagyon fontos volna időről időre együtt is beszélni Isten igéjéről. Akár lehet úgy is, hogy külön-külön elolvassátok az igét és gondolkoztok róla, de aztán valamikor a napban együtt összeadjátok, hogy mi az, amit Istentől kaptatok. Az is lehet, hogyha van rá lehetőségetek, hogy egy időben olvassátok, akkor akár együtt elolvasni és együtt gondolkodni róla, Isten szent lelkének a vezetését kérve. És különösen fontos, hogy a gyermekeink mit tanulnak tőlünk. Mert hogy ömlik rájuk a világ szerinti bölcsesség. Csak hogy az Isten igéje szerint a világ szerinti bölcsesség az bolondság. Megadjuk-e nekik azt a lehetőséget, hogy mi velünk beszélgessenek arról, hogy mi az, amit Isten helyesnek tart, és mi az, amit Isten elutasít. Ez már figyelmeztet bennünket arra, ami tovább visz minket a szűk családunkon, a közösségnek a szerepe, az értelmünknek a formálásában. Mert hogy Isten nem véletlenül helyezett minket közösségbe. A bűnbe esett embernek az értelme, az elhomályosodott, és annak ellenére, hogy Isten szent lelke fokozatosan munkálja mi bennünk a helyreállítását az értelmünknek, de továbbra is szükségünk van arra, hogy a körülöttünk levőkkel együtt értsük, egyet értsünk az Isten igéjében. Péter erről megint csak beszélt valamelyik este, hogy minket Isten lehet, hogy személyesen vezet, de a nyájban vezet bennünket, és legyen ez, ami számunkra fontos, hogy akár csak, mint a fasori gyülekezet, akár a református egyház, minél inkább egyet értsünk Isten akaratának a megértésében. És ezért nagyon nagy ajándék, és én külön kérném is tőletek, hogy hordozzuk imádságban azt, hogy vannak gyülekezetünknek és egyházunknak is oktatási intézményei. Van óvodánk, van iskolánk, egyházunknak vannak középiskolái, van egyeteme. Éppen azért, mert nagyon-nagyon szükséges volt, hogy minél többen legyenek olyanok, akik amikor a térképre ránéznek, akkor azonnal fölismerik, hogy ez egy rosszul fölrajzolt, rosszul összeállított térkép, amelyiket innen-onnan összehordott az ember a maga épülésére, vagy pedig egy olyan térkép, ami a Biblia alapján megállja a helyét. Nyilvánvaló, hogy ezek az iskolák olyan tudományokkal foglalkoznak, amilyenekkel a nem egyházi iskolák is. De nagy kérdés, hogy ezeket az ismereteket, amiket szereznek, milyen fénybe, milyen összefüggésbe állítják. Hadd fejezzem be egy olyan mondatával a Szentírásnak, ami számomra nagyon-nagyon kedves, amikor Isten arról beszél még az Ószövetség idején, hogy mi a terve az ő népének az értelmével, az ismeretével, Isten ismeretével és a helyes élet ismeretével. Jeremiás próféta ezt mondja a könyve 31. részében olvassuk. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Milyen csodálatos, amit az egyiptomi kivonulásról olvasunk. Azt mondja Isten, hogy őseikkel olyan szövetséget kötöttem, hogy kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. És aztán azt látjuk, hogy a bűnbe esett ember kirántotta Isten kezéből a kezét, és megszegték a szövetséget, mondja Isten, pedig én voltam az Uruk. Igen, ha a szívünkben, az értelmünkben, a hitünknek a szellemi vonatkozásaiban nem történik meg ez a megújulás, amiről a Szentírás beszél, akkor újra és újra el fogunk fordulni attól a szövetségtől, amire Isten minket el akar vezetni. De Isten többet készített, és szent lelke által ezt végzi el mi bennünk. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Isten újra akarja rajzolni a te szíved térképét is. Úgy, hogy tanulmányozod az ő igéjét, testvéri közösségben olvasod azt, amit ő elénk ad, és fokozatosan a szívedben levő térkép is helyére kerül. És már akkor, amikor föltűnik egy utcanévtábla, ami Isten igéje szerint helytelen, nem kell elővegyed a Bibliát és végiglapozni, hogy hú, erről mit mond Isten igéje, automatikusan a megújított értelmed azt fogja mondani, hogy nem. Ide nem szabad bemenni. Lehet, hogy még vágyakoznék is, mert a kísértés erős, de ide nem szabad bemenni, mert ez rossz útra visz. Ez kárt okoz, ez pusztulásba vezet ez az út. És automatikusan nemet mondunk annál az utcanév táblánál elhaladva. Isten át akarja írni a szívünknek a térképét. És Jézus Krisztusban az ő lelke által ezt végzi el, hogy a szívünk térképe egyre inkább az ő kijelentésének a térképét mutassa, és az életünk útján azt hozza elénk. És olyan különleges a folytatás, látszólag ellene mond annak, amit az előbb mondtam, akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, itt Isten népéről van szó, látnunk kell az összefüggést, mindenki ismerni fog engem, kicsinek és nagyok, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Egy új kapcsolat Istennel. És ebben a kapcsolatban már nem az a kérdés, hogy akarjuk-e megismerni az Urat, és ebben kell bátorítani egymást. Éppen azért nem mond ellent annak, amit az előbb mondtam, mert itt nem arról van szó, hogy nem együtt akarjuk megismerni az Urat, hanem arról, hogy mindannyiunknak a szíve vágya az, hogy de jó lenne megismerni az Urat. Egyre teljesebben, egyre valóságosabban, egyre tökéletesebben az ő akaratát, ami neki tetszik megismerni. És erre fogunk együtt törekedni, Isten népének a tagjaiként, mert a szívünkben ott lesz Isten törvénye, a szívünkben ott lesz annak az öröme, hogy mi ismerjük az Isten szerinti jót, és abban járunk életünk minden napján. Adja meg Isten, hogy így legyen az életünkben. Amen.